kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben Karácsony Gergely 3000 kukát szereltetett le és 2 milliárd forinttal megvágta a főváros köztisztaságért felelős cégét, megnőttek a tanácsadóira költött források, ezért a főváros kitakarításának a városháza kitakarításával kell kezdődnie, jelentette ki a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje budapesti tájékoztatóján. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, ki kell tenni azokat a tanácsadókat, akik Gyurcsány Ferenc emberei, ne folyjon el több pénz abból, amit Budapest rendezettségének helyreállítására kellene költeni. A Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje szerint a Karácsony Gergely főpolgármester által leszereltetett kukák, az összes fővárosi kuka körülbelül harmada, és az FKF-től megvont 2 milliárd forint miatt Budapest úszik a szemétben. Azt mondta, a főváros köztisztaságáért felelős vezető arra szólított fel egy nyilatkozatában, hogy a lakosság lehetőség szerint vigye haza a közterületen keletkezett szemetet. Hogyan teremthet ilyen helyzetet Budapest főpolgármestere 2024-ben, tette fel a kérdést a politikus. Budapest ma gazdátlan város, nincs aki igazán kézbe venni az ügyeit, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. A teremtésvédelemről együtt kell gondolkodni, hiszen a teremtéshez hasonlóan ez sem ismer határokat, mondta Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke, európai parlamenti képviselő Komlón. A politikus a párt ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos faültetési programjának utolsó állomásán hangsúlyozta, hogy az egyház társadalmi tanításában teremtésvédelemről és nem egyszerűen környezetvédelemről beszél. Úgy fogalmazott, egészen más a felelősségünk akkor, amikor a teremtés védelemért akarunk tenni, mint amikor általában védjük a környezetet. Megjegyezte, európai parlamenti képviselőként látta, hogy a dolgok értelmezéséből, habosításából sokan remekül megélnek. A lényeg a cselekvés, nem fölösleges aktivizmus, fűzte hozzá. A teremtés védelem azok számára, akiknek megadatott a hit, a mai világban nagyobb kötelezettséget jelent, mint régebben, emelte ki. Az állam jobbik arcai a kormányablakok, amelyek olyan helyszínné tudnak válni, ahol az állampolgár és az állam kulturáltan, ügyfélközpontúan, udvariasan és tisztességtudóan tud találkozni, mondta Dunaharasztiban a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsis Tibor az új kormányablak átadásán arról beszélt, hogy a kormányablakok hálózata nem csak az ügyintézés helyszíne, hanem az állam és az állampolgár közötti kapcsolat új minőségének a kifejeződése. Hozzátette, egy olyan pont lett a kormányablak, ahol az ügyintézés kultúrája által meg tudja mutatni az állam a közigazgatás új filozófiáját, amelynek a lényege, hogy a közigazgatás nem uralkodik, hanem szolgál, a közigazgatás nem oktat és tanít, hanem segít az emberek hétköznapi életében, válságos helyzetben pedig a végső menedék. Az állammal kapcsolatban az állampolgárok már csak történelmi hagyományokból eredően is fenntartásokkal viseltetnek, amelyben a kormányablakok kivételt tudnak képezni, fűzte hozzá a tárcavezető. Megjelentek a Szülőföld Magyarul program idei pályázati felhívásai, május 3-áig várják a jelentkezéseket, jelentette be Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. A kérelmeket kizárólag elektronikusan az újonnan létrehozott mi.hu oldalon lehet benyújtani. Az államtitkár a programot ismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a magyar gyermekek és fiatalok jelentik a magyar jövőt, bennük bízhatunk, ha nem jönnek újabb generációk, a nemzetpolitikának sincs értelme. Kiemelte, a magyar kormánynak minden gyermek számít, ez így volt az elmúlt 11 évben, és még inkább így lesz a jövőben. Rámutatott, a magyar oktatási támogatás különböző csatornákon keresztül zajlik, ezek közül a legfontosabb a Szülőföldön Magyarul program, ami még 2002-ben indult el. A program keretében óvodától a középiskoláig oktatási nevelési támogatást, a felsőoktatásban hallgatói támogatást biztosít a magyar kormány, a külhoni gyermekek, fiatalok számára. Sport. Fucsovics Márton két játszmában kikapott a címvédő és első kiemelt norvég Kasper Rüdtől az 579 ezer euró özdíjazású Estorili salakpályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében. Kasper Rüd, Fucsovics Márton 6-3-6-2. Végül az időjárásról. A vastagabb zártabb felhőtakaró kelet-dél-kelet felé elhagyja az országot, mögötte egyre nagyobb területen napos fátyol felhős időre van kilátás. Az északkeleti tájakon kevés helyen valószínű eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 16. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilép fel a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dubótéren 18 órától rózsafüzéri mátságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dubótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Lícó Mikrónika, Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Március 26-án tartotta karriernapját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A vendégelőadók között szerepelt dr. Rozeker Dániel is. Mai műsorunkban a Life és Karrier Coach megosztja tanácsait karrierút tervezés, önéletrajz, motivációs levélkészítés, önismeret, illetve a motiváció fejlesztése kapcsán. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Karriernapra várta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az innovációs osztály eseményén nem csak a térség állás lehetőségeivel ismerkedhettek meg a B-épületbe érkezők, hanem a felsőoktatási intézmény egységei is igyekeztek jó tanáccsal ellátni a fiatalokat a karrierépítés kapcsán. A nap folyamán szó esett a pedagógus szakma kihívásairól, a jövő tervezésről, a generációk közötti különbségekről, a különböző illemszabályokról, valamint a mesterséges intelligencia adta lehetőségekről is. A karriernapra érkezőket dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektor helyettese köszöntötte. Elmondta, a rendezvényen nem csak a jövőjüket formáló lehetőségekkel találkozhatnak a hallgatók, az esemény egyfajta inspirációként is szolgál. Kiemelte, a felsőoktatási intézmény feladata, hogy tanulói számára megteremtse a szakmai pálya alapjait, amihez nem csak a széles képzési kínálat és a minőségi oktatás járul hozzá, hanem az is, hogy az egyetem hatékony együttműködéseket folytat a térség meghatározó szereplőivel. Online fenntarthatósági képzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A bevezetés a fenntartható fejlődési célok kérdéskörébe elnevezésű kurzus 11 magyar felsőoktatási intézményben vehető fel, melyre eddig közel 1200-an jelentkeztek. Professzor dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora úgy nyilatkozott, a hallgatók fenntarthatóságra való érzékenyítésében és tudatosabb gondolkodásának kialakításában alapvető szerepe van az oktatásban egy ilyen innovatív törekvésnek. Öröm látni, hogy az ország minden szegletéből áramló összefogás és elkötelezettség egy virtuális tantermet hoz létre, amely átlép minden fizikai határt. A kurzus kialakításában résztvevő egyetemek küldetésüknek tekintik az új generáció képessététételét egy olyan világ építésére, ahol a fenntarthatóság közös érték. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Híd Tudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, valamint felkészültek az egyházzenért felelős szolgálatra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók a diploma megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Híd Tudományi Főiskolán teljesítik. A 2024. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2024. április 30-ig lehet jelentkezni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is képviselteti magát a gondoskodás politikai tudományos tanácsban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, professzor dr. Sárkány Péter, a Társadalomtudományi Intézet igazgatója, valamint dr. Hadnag József, a Szociálpedagógia Tanszék vezetője is segíti ezentúl a gondoskodás politikai tudományos tanács munkáját. A szervezethez csatlakozott oktatási és tudományos élet kiemelkedő képviselőinek fontos szerepük lesz a gondoskodás politikai tanulmányok szakirányú továbbképzési és mesterképzési szak elindításának folyamatában. Ebben a munkában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei is kiemelt szerepet vállalnak majd, hiszen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, professzor dr. Sárkány Péter, valamint dr. Hadnagy József is felkérést kapott arra, hogy segítse a szervezet tevékenységét. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Lícómikrónika. Az Eszterházy
Károly Egyetem. Pályaorientációt és pályát, és meg kell különböztetnünk karriert. Pályaorientációnál azt találjuk ki, hogy milyen szakmával szeretnék foglalkozni. Erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyetem esetében vannak olyan karok, olyan szakok, ahol igazából már tudjuk, hogy mivel fog foglalkozni egy diák, hogyha elvégzi az egyetemet. Erre talán a legspeciálisabb szerintem ebből a szempontból mondjuk egy orvosi egyetem. Elvégzi valaki az orvosi egyetemet, akkor igazából két út van számára, vagy elmegy praktizáló orvosnak, vagy elmegy kutatónak. És nagyon sok olyan diploma van, aminek pont az az előnye, és mondjuk a hátránya, hogy egy Jolly Joker, hogy rettentő sok mindent lehet vele csinálni. Az a fő különbség a karrier és a pálya között, hogy a pályának kitaláljuk, hogy melyik az az irány, amivel foglalkozni akarunk, a karrier esetén pedig, hogy abban az adott szakmában milyen utat tudunk bejárni.
Hogyan tudod felépíteni a különböző lépéseket?
Abszolút. Ha én kitalálom, hogy miniszterelnök akarok egyszer lenni, akkor annak van egy útvonala. Előbb-utóbb biztosan tudjuk, hogy egyszer képviselőnek kell lenni. Ahhoz hogyan fogom tudni elérni, hogy én képviselő legyek, meg tudunk határozni lépéseket. És igazából nem tudom azt mondani, hogy egyikkel vagy másikkal foglalkozom többet, mert hogy van olyan diák, aki azzal jön ide, hogy oké, ő megszerzett egy diplomát, amit tanult az egyetem, az nem biztos, hogy tetszett neki, vagy csak bizonyos órák bizonyos részei tetszettek neki, és akkor ott lehet, hogy pályával kell foglalkozunk, hogy mi az, amit ott el akar érni. A másik oldalról meg hogy van olyan diákok, akik elindulnak egy úton, és utána azt látják, hogy oké, azt, amit elképzeltek, azt nem biztos, hogy el fogják tudni érni.
És ilyenkor mit teszel, amikor elfáradt hozzád egy diák, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel. Van egy diplomám, szeretnék abban a szakmában dolgozni, de hogyan induljak el?
Én erre pont azt szoktam mondani, hogy egy párkapcsolat esetén, és messziről fogok indulni, egy párkapcsolat esetén vannak feltételeink. Vannak, amiket meg tudunk határozni, hogy mi mit szeretnénk egy párkapcsolatban. Szeretnénk, akár ha a külsőségeken túllépünk, hogy ilyen magas barna lányzót szeretnénk, azon túl meg fogunk határozni olyan tulajdonságokat, amikkel szeretnénk, hogy rendelkezzen a partnerünk. Szeretnénk, hogy gondoskodjon mondjuk rólunk. Fontos nekünk, hogy tudjon főzni, vagy ne tudjon főzni, hogy nyitott legyen az extrém sportokra, vagy ne legyen nyitott az extrém sportokra. És ugyanígy meg tudjuk határozni egy munkahely szempontjából is, hogy mik azok az igények, amikre nekünk szükségünk van. Szükségünk van-e például arra, hogy legyen egy mentorprogram, vagy nincs rá szükségünk a mentorprogram, vagy mi úgy szeretünk dolgozni, hogyha békén hagynak minket, csak hadd csinálhassuk a feladatot. Előrelépési lehetőség van-e az adott munkahelyen, vagy nincsen. És amikor elkezdjük meg határozni ezeket a feltételeket, akkor egy picit el tudjuk kezdeni szűkíteni azokat a piacokat, amire mi ki szeretnénk lépni. Megint, hogyha mondjuk a multi és közigazgatás példáját hozzuk föl, mint talán két szélsőséget. Egy kézigazgatásban kevésbé tudunk vezető pozíciót elérni, sokkal nehezebb vezetői pozíciót elérni. Kérdés ebből a szempontból, hogy akarunk-e egyáltalán vezetők lenni? Mert lesznek olyan diákok, akik azt mondják, hogy tuti, hogy nem, én nem szeretnék soha vezető lenni, és lesznek olyan diákok, akik azt fogják mondani, hogy de én egyébként ilyen hosszú távon én szeretnék vezető lenni, mert van ilyen ambícióm. Nem tudjuk egyikre meg másikra se azt mondani, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez abszolút embertípus, hogy neki ez fontos, vagy nem fontos. Munkaidő szempontjából, hogy legyen rugalmas a munkahely, hogy a feladat számítson, vagy inkább azt számítson, hogy a munkaidő az 8-kor bemenjek, és 4-kor végzek. De 4-kor biztosan végzek. És igazából ezeken mentén kell egy picit elindulni, hogy akkor milyen lehetőségeink vannak, és ezek alapján lehet kialakítani igazából először a témát, hogy egyáltalán mivel akarunk foglalkozni.
Ezt hívják brief módszernek?
A brief módszer ebből a szempontból nem teljesen, mert az inkább tűzoltásra alkalmas.
Tehát, hogyha nagy a probléma.
Ott, hogyha nagy a probléma, akkor gyerünk utcu neki, és akkor most azonnal kell valamit találnunk. Az nagyon alkalmas például mondjuk egy munkahelyi krízis esetén. Ki fognak-e rúgni, vagy nem fognak-e kirúgni? Csináltam valami olyat a munkahelyemen, amin rezeg a léc, hogy kirúgjanak, akkor gyorsan hogyan tudjuk egy kicsit lenyugtatni mindenkit, főnököt, stb., hogy hogy ne váljanak meg tőlem, vagy sportolók esetén egy olyan verseny, úgy alakul a verseny, hogy akkor a krízist okoz neki, hogy okay, akkor ezt most így meg kell oldanunk. A karrier általában azért ez sokkal hosszabb ideig tart, főleg azért, mert ha már csak az állásra jelentkezéseket megnézzük, ezek általában nem rövid idő alatt mennek végbe. Mire beküldjük az önéletrajzunkat, mire azt elbírálják, behívnak minket interjúra, ajánlatot tesznek, amit itt elmondtam, az legalább egy hónap, ha nem több. Főleg, hogyha több fordulós egy interjú, akkor meg ez nagyon sok ideig el tud húzódni.
Ha most én szeretnék jelentkezni egy állásra, hozzá tegyük fel, te vagy a munkaadó, megkapod az önéletrajzomat. Aha. Mi az, amit először megnézel rajta? Aha. Mi az, amit először megfigyelsz? Milyen dolgokra kell odafigyelni annak, aki önéletrajzot ír?
Én erre azt szoktam mondani mindig, akik hozzám jönnek, hogy nagyon-nagyon sok információ van arról, hogy hogyan kell megírni egy önéletrajzot, vagy a motivációs levelet fönt az interneten. De a legtöbb azt nem magyarázza el, hogy miért kéne így kinéznie mondjuk egy önéletrajznak, vagy egy motivációs levélnek. És az első és a legfontosabb, amit ki szoktak emelni, az a külalak. De ennek meg kell érteni a miértjét. Mert alapvetően, hogyha mi egy állásra jelentkezünk, egy picit azt vizionáljuk, hogy mi a munkahelynek akarunk megfelelni. Hogy mondjuk vegyünk mondjuk egy ügyvédi irodát, egy nagyon elegáns, nagyon hatalmas nagy ügyvédi iroda, nyilván mindenki azt várja, hogy öltönybe járnak be oda az ügyvédek, és ezért elegánsnak kell lenni az önéletrajzunknak. Ami egyébként igaz, de hogy valójában azért kell jól kinéznie, mert hogy ez alapvetően egy HRS-hez fog eljutni. És hogy a HRS-nek kell alapvetően, vagy a kiválasztó személynek kell megfelelnünk, és itt azt kell megérteni, hogy rettentő sok egészen katasztrofálisan kinéző önéletrajz van. Ami egészen szörnyűen néz ki, ebből a szempontból nagy kedvenceim a képek. A legkedvesebb képem, amivel egyszer találkoztam, az egy selfie volt, amin a felesége is rajta volt, valami kiránduláson napszemüvegbe. És nyilván ezen is röhögünk, de hogy ez a másik oldala, hogy milyen önéletrajzok vannak. És egyszerűen, hogyha beérkezik rettentő sok önéletrajz, akkor az első szűrő az lesz, hogy ki az, akinek van egy igényes munkája. Mert az azt is fogja mutatni, hogy egyébként én valóban jelentkezni akarok erre az állásra. És itt van az a pont, ahol el kell mondani, hogy még mindig nagyon sokan Word-ben készítik el az önéletrajzot, pedig ennél sokkal-sokkal jobb opciók vannak, rettentő sok ingyenes opció elérhető az interneten. Ebből a szempontból például a Canva nevezetű oldalt mindenkinek szoktam ajánlani, egyszerű kezelni, és gyönyörű szép önéletrajzokat lehet benne létrehozni, és ezzel már egy lépéssel bejebb vagyunk az összes többi versenyzővel szemben. És akkor ez még csak az első lépés, hogy jól nézzen ki az önéletrajzunk. Itt ugye, főleg mivel itt az egyetemen vagyunk, alapvetően egy frissen végzett egyetemistának nem lesz olyan értelemben tartalmas az önéletrajza, hogy rettentő sok tapasztalat föl lesz sorol. Mert miért lenne? Benne lesznek szakmai gyakorlatok, esetleg egy-egy nyári munkahely, általában ezek szoktak azért inkább szerepelni, tehát nekik eleve sokkal fontosabb az, hogy sokkal igényesebb, sokkal szebb munkát adjanak ki a kezükből, mert ezzel lehet, hogy jobban meg tudjuk győzni a kiválasztót.
A külalak megvolt. Tartalmi rész. Nyilván ugye nem csúnya szót fogok most mondani, nem szabad, hogy hazudjak, mert az előbb-utóbb kiderül.
Ez így van, így van. Arról érdemes egyébként beszélni, hogy nem az a probléma, hogyha van valahol az önéletrajzunkban egy fekete pont. Valami kimaradt, vannak évek, amik kimaradtak. Nem az a probléma, hanem ha arra nincs válaszunk. Erre a legegyszerűbb példa az, amikor kismamák visszajönnek a munkavilágába, és megpályáznak állásokat. Nyilván egy munkáltató meg fogja kérdezni, hogy okay, mi történt az elmúlt 4-5 évben. Hát az a válasz, hogy otthon voltam a gyerekekkel. Tehát, hogy egy lyukra, ami föltűnik valakinek, arra van egy adekvát válasz, hogy hát én babáztam, mi más csináltam volna kisanyaként, hogyha nem babáztam volna otthon. Lehet, hogy kihagytam egy évet mondjuk valahol, mit csináltam az egy évben? nem tudom, Tájföldön szörföztem egy évig, és erre azt fogja mondani, hogy hát, jó, hát ez végül is ez vicces. Azzal viszont van már probléma, hogyha azt mondom, hogy hát azért nem dolgoztam egy évig, mert otthon hesszeltem, és nem csináltam semmit, mert arra azt fogják mondani, hogy oké, miért nem csináltál egyébként ebben az elmúlt egy évben semmit? Tehát hazudni semmiképp nem szabad, mert előbb-utóbb úgy is kiderül, a másik meg, hogy ha vannak hiányosságok, az nem probléma, csak akkor arra egy interjún kell egy választ adni. A családdal kellett foglalkozom abban az egy évben, a családi bizniszbe kellett besegíteni valamit, vagy valakivel olyan történt a családon belül, hogy szükség volt rám. Ezek mind jó válaszok, és erre mind azt fogja mondani egy interjúztató, hogy oké, így már érti az önéletrajzot.
Viszont azokat a skilleket, képességeket, amiket elsajátítottam az alatt az egy év alatt, mondjuk még otthon voltam a kisbabával, azokat nyugodtan beírhatom.
Abszolút, abszolút. És itt talán fontos itt megjegyezni, hogy akkor mit is kéne leírnunk egy motivációs levélbe, és mit egy önéletrajzba. Nagyon-nagyon gyakori hiba, hogy a motivációs levélbe leírjuk az önéletrajzunkat. XY helyen végeztem, utána elmentem erre az egyetemre, ezt a szakot végeztem, eddig meg eddig. Oké, de ezt én elolvastam már az önéletrajzodba. És olyan értelemben a motivációs levél az nem adja meg azt a tartalmát, amire igazából szól, hogy mi a motiváció, miért akarok én itt ennél a munkahelynél dolgozni. Erre én mindig egy kedves barátom példáját szoktam fölhozni, aki elképesztő legómániás volt, de nem tudom, 15-20 évvel ezelőtt is legómániás volt, elvégzett egy mérnöki kart, és ő azt mondta, hogy oké, ő valahogy ő a legónál akar dolgozni, ő azóta a duplógyárban dolgozik, mert elküldte annak idején pályakezdőként a motivációs levélt, és le volt írva, hogy én mindig is a legóval akartam dolgozni. És már is egy olyan személynek a benyomását kapták meg, hogy igen, ez a srác az itt akar nálunk dolgozni. És itt van egy ilyen probléma, hogy nagyon sokszor írnak egy sablont, amit utána mindenhova elküldenek, és mindenkinek elküldenek. És általában ezekben a motivációs levelekben ugyanaz szokott szerepelni. Csapatjátékos vagyok, jó probléma megoldó képességgel rendelkezem, és ezt ha mindenki leírja, akkor igazából mindenki ugyanazt a motivációs levelet küldi el. Nem lesz új, nem lesz más a mi motivációs levelünk.
Mivel tudok kitűnni akkor?
Azzal, hogy tényleg leírom, hogy mi a motiváció ennél a cégnél. Hogy rettentő sok cégnek utána tudunk nézni. Már csak azzal, hogy a honlapját végignézzük, mi van fönt a honlapján, mivel foglalkoznak. Rettentő sok cégnek van most már közösségi médiája, ott is végig tudjuk nézni, hogy mivel foglalkoznak. Ezzel egyet tudunk érteni, vagy pont, hogy ellenszenves lesz számunkra az értékrendünk alapján. Egy vegán személy nem fog elmenni egy húsiparba dolgozni, mert nem tud vele azonosulni. Éppen ezért ő nem fogja beadni, nem tudja leírni a motivációját, hogy én mindig is itt akartam dolgozni, hogyha tudjuk, hogy nem. De pont ezért tud olyan motivációt találni, hogy azért tetszik ez a cég, mert hogy egyébként látom, hogy mondjuk olyan előrejutási lehetőségek vannak, mert az XY-tól meghallgattam az, hogy ő egyébként 3 éven belül vezető tudott lenni mondjuk az adott munkahelyen. Vagy a témája olyan mondjuk a cégnek, amivel maximálisan egyet tudok érteni. Ha mondjuk hozzuk be a sportot, a sportban, mint szakmában nagyon, nagyon erős motiváció, hogy sporttal tud foglalkozni. Ha valaki leírja, hogy én mindig is az XY csapatnak a drukkere voltam, az még sokkal erősebb motiváció, hogy kötődni fog mondjuk az adott klubhoz. És ezt kell igazából nekünk leírni, hogy valóban miért akarunk mi itt dolgozni, és mik azok a tulajdonságaink, ami miatt, vagy tapasztalatunk, ami miatt mi itt jók leszünk. És nem ilyen általánosságokra kell gondolni, hogy csapatjátékos. Ezt le lehet írni, hogy csapatjátékos vagyok, csak akkor meg kell indokolni, hogy egyébként ez a cég szempontjából miért lesz jó. Mert egyébként tudom, hogy rengeteg sok emberrel dolgoznak, mert mondjuk olyan a munkahely, hogy nem tudom, ilyen 1000 főt foglalkoztató cég vagy, mert több száz fős foglalkoztató cég esetében is biztosan van csapatmunka. Az igazából a lényeg, hogy azt a mesdjét kell nekünk igazából betartani, hogy mondjunk is valamit magunkról, de ne legyünk sokak. Hogy ne essünk át a ló túloldalára, Láttam azért olyan motivációs levelet is, ahol leírták azt, hogy mi történt vele az elmúlt 20 évben párkapcsolati szempontból. Nem releváns információ, hogy a házassága miért ment tönkre ebből a szempontból, viszont mondjuk az, hogy például az említett példa, hogy én mindig is imádtam a Legót, és én ott ebben a szakmában akarok elhelyezkedni, és én mindent tudok, hogy hogyan épül föl történelmiről, stb. Az viszont már azt fogja jelenteni, hogy oké, ő tényleg itt akar dolgozni. Ő nem csak egy a sok jelentkező közül, hanem ő valóban itt akar dolgozni nálunk.
Ezzel azt akarod mondani, hogy kell, hogy merjek álmodni egy munkahely, egy karrier kapcsán?
Persze, hát hogyne.
Létezik álom meló?
Ez egy jó kérdés, mert ez igazából attól függ, hogy amit a beszélgetés elején megbeszéltünk, hogy igazából kinek milyen igénye van. Azért sok olyan személy van, aki egy olyan értelemben biztos munkahelyet szeretne, hogy pontosan tudja, hogy mondjuk kiszámítható a feladat, pontosan tudja, hogy 4-kor, 5-kor fölállhat az adott helyről, mert például mondjuk családos ember, és elmehet a családjáért. Most akkor ez neki az álommenője, vagy nem az álommenője? Valószínűleg az, de hogyha mondjuk ambíció szempontjából nézzük, hogy akkor mit szeretnénk és hogyan elérni, akkor gyakorlatilag csak amerikai elnökök nem lehetünk, mert az ott kellett születni. De hogy ezen kívül Schwarzeneggertől megtudtuk, hogy kormányzó még lehetek Kaliforniában, osztrák állampolgárként, tehát hogy igenis van ilyen értelemben, de hogy ez már megint a karrierúttal függ össze, hogy mi az az út, amit én igazából be akarok járni, mi az, amit én el szeretnék érni. Például, hogyha mondjuk a vállalkozókra tekintünk, akár egyénire, akár létrehozom a saját vállalkozásomat, ott például mondjuk egy árbevétel egy ilyen kérdés, hogy mekkora céget akarok építeni. Nagyobb árbevétel, nagyobb probléma. Tehát, hogy akkor megint kérdés, hogy akarok-e magamnak egy hatalmas monstrum céget létrehozni, sokkal több meló lesz az fönntartani.
A mai napot itt töltötted Egerben, körünkben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem karriernapján. Milyen tapasztalatokkal fogsz távozni?
Én pont azon gondolkodtam, amikor beléptem az ajtón, hogy úristen, de rég voltam én ilyen karriernapon, még saját egyetememen voltam ebből a szempontból. Nagyon fontosnak tartom ezeket a napokat, mert hogy az, ami egy picit hiányzik talán a mostani diákoknak egy részéből, és inkább azt mondom, hogy egy részéből, az egy picit a tudatosság, hogy egy picit elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan tovább. Hogy egy pár hónap múlva le fogok diplomázni, és akkor mit tehetek ennek érdekében, hogy sőt, van vissza egy évem az egyetemből, hogy abban az egy évben én mihez akarok kezdeni. Itt még egy ilyen gyors gondolatként azt el szeretném mondani, hogy azzal valóban nagy probléma szokott lenni, hogy vagy nincs terünk, vagy túl konkrét. Az se jó. Mert hogyha én kitalálom, hogy sebész akarok lenni, és utána bemegyek a műtőbe, és elájulok a vértől, akkor nem lesz belőlem sebész. Viszont akkor az majdhogy nem egy tragédia lesz, mert hogy én elterveztem valamit, én ambiciózus voltam, én ezt akartam csinálni, és ez nem sikerül számomra, az megint össze tudja törni egy diákot. És ezek a napok, ezek mindig azért jók, mert hogy sok olyan információt tudunk szerezni, amivel könnyebbé tudjuk tenni így a döntésünket. Rengeteg kiállító volt itt az egyetemen. Érdemes hozzájuk oda menni, mert lehet, hogy semmilyen információt nem kapok, de lehet, hogy kapok tőle egy olyan információt, amivel eddig nem rendelkeztem, hogy gyere el az XY helyre dolgozni, mert egyébként ilyen karrierútat tudok neked ajánlani. Lehet, hogy életemben nem gondoltam, hogy egyébként hozzájuk el kéne menni dolgozni, mert soha nem volt erről egyáltalán fogalmam, mondjuk léteznek. Úgyhogy én mindig azt javaslom, hogy az összes ilyen kiállító résznek, bárhol járunk és bármilyen bőrzén kiállításon járunk, érdemes oda menni mindig az emberekhez, mert bármilyen információt tudunk szerezni. És a rossz információ is jó információ.
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházi.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A Gaudete műsorát hallgatják. A fényes hét a kispapok számára szünet. Mindenki hazalátogathatott, illetve természetesen felkeresheti rokonait, barátait. Így a mai adást ezúttal Budapesten rögzítjük, mindazonáltal mégiscsak kispapokkal. Hiszen mai beszélgető társaim Vukás és Ján Lengyelországból, akiket a hallgatók már az elmúlt évekből jól ismerhetnek, ugyanis az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumtagjaiként korábban szerepeltek már a Gaudetében, most pedig missziós idejüket töltik mindketten Budapesten. Ennek tapasztalatáról beszélgetünk ma Ján Briska és Vukás Uri kispapokkal. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt. Alleluja.
A feltámadás után Jézus megjelenései egyre inkább előkészítették az ő mennybe menetelét, illetve az ő nagy missziós parancsát. Most, hogy ti kint vagytok a gyakorlaton, itt vagytok Budapesten, mit jelent számotokra ez a fajta küldetés úgy, hogy alapvetően missziós papoknak készültök? Ad-e valami különleges érzést ez?
Hát az elején szeretném említeni ez a tényt, hogy ahhoz, hogy ide kerültem Magyarországra, nem volt az én döntésem, hogy nem én döntöttem, nem én választottam ez az országot. Ugyanakkor nem én választottam gyakorlat helyét, hanem előjáróink, és azt hiszem, hogy ebben már kicsit gyakoroljuk engedelmességet, vagy ezt, hogy ahova meg vagyunk, el vagyunk küldve, ott elsősorban keresünk Jézus Krisztus, Istent, az ő vele való kapcsolatot is, és ilyen szempontból nekem nagyon segít ez a ilyen mód, hogy ilyen módon ez történik, mert tényleg sokszor szeretném mindönteni az életemről, és most húsvét nyolcadában, és azt gondolom, hogy látjuk ugye, hogy apostolok Jézus Krisztus feltámadása után nem értették, mit történt. Ugye szétszóródtak, hogy félelemben voltak, és én sokszor nem értem, miért ide jöttem, miért ide küldött engem az Úr, de keresem, elsősorban keresem őt itt, ahol vagyok, vele való kapcsolatot, és nap mint nap kérdezem magamtól, mit keresek itt, és mindig valahogyan kapok választ, hogy imádságban vagy tényeken keresztül mindig szól hozzám, hogy ő van, és egyre jobban láthatom az ő akaratát az életemben, hogy nem igazából én döntök mindenről, hanem ő.
Igen, az szerintem nagyon fontos, amit Lukás mondta, hogy nem mi döntöttünk, vagy nem mi választottunk ki ezt a helyet, ezt az országot. Ahogyan az evangéliumban is szerepel ezt a mondást, hogy Jézus mondta, hogy ő választotta ki a tanítványokat, és ő küldött el, nem a tanítványok, Jézus. És ez valahogyan mindig segít abban látni, hogy igazából ki ezt a busz, ezt a kocsi, nem tudom, hogy fogalmazunk, összehasonlítsunk irányítja, mert az ember igazából az utasnak számít ilyenkor, bár is tűnik, hogy nem olyan nagy szerepe van ebben az egészben, ugye, látszólag is tűnik néha. De szerintem nagyon is fontos az, hogy magában egyfajta kimozdulás abból az életből, ami szemináriumban van, egy olyan hétköznapi élet, amelyikről inkább a tanuláson alapszik, nem csak, de az is abban bőven sok van. És akkor ez kicsit más helyzet, más a körülmények, és egy olyan önmagában más ország, más helyzet, amikor kell kilépni a saját kultúrából, saját megszokott életből, az már sokat segít látni abban, hogy hova akár minket kivezetni.
Egert és Budapestet összehasonlítva, mi a jobb, illetve mi a rosszabb a két város tekintetében, ugye elkerültetek most Eger városából?
Nehéz összehasonlítani ezeket a városokat, mert teljesen más városok, ugye Eger turista város, sokkal kisebb, mint Budapest főváros, és én az Egerben 6 évet töltöttem, és valahogyan világos, hogy közelebb áll hozzám, mint Budapest, mert itt csak 7. hónapja vagyok. És mindkettő város nagyon szép, és nagyon tetszenek nekem. Kis zárójelben mondhatom, hogy ahol vagyok, mert kis center és plébányán vagyok, ott Kerepesi úton. Ott nagy zaj van, mert nagy forgalom ott van, és sokszor ez zavar például. Eger sokkal csendesebb város. Én csak ennyit szeretném mondani, hogy igazából mindkettő város nagyon szép, és szeretem sétálni, nézni város, de engem zavar ez a nagy zaj. Én inkább ilyen vagyok, hogy szeretem menekülni városokból, szeretem kirándulni hegyekben, erdőben, azért szerintem amiatt nem teljesen jól érzem magad ilyen szempontból, hogy ott, ahol lakom, egy nagy zaj van.
Tehát igazából gondolom, hogy nehéz összehasonlítani mindkettő, amit Lukács mondta, hogy hát a város mérete az sokat teszi. Egyébként Eger ez olyan város, amely talán manapságban divat van rá, hogy 20 vagy 15 percen belül mindenhová lehet írni. Egyébként mivel a szeminárium Egerben, a belvárosban van, szóval az tényleg lehetséges. Bolttól kezdve ugye az iskola, hát hivatalok, meg orvosi rendőrt, meg minden közel van, 15 percen belül lehet odaírni. Hát világos, hogy Budapesten néha 15 percen belül csak a legközelebbi busz vagy villamos állomáshoz lehet írni, szóval az picit más. De gondolom, hogy hát mindkettőnek város hangulata is más.
És ez a te plébániád itt a Haller utca, Mester utca sarkán, ez pedig a
Páli Szent Vince plébánia.
Páli Szent Vince plébánia.
Egy nagyon, hát lehetne mondani, hogy olyan időszent van, amely aki kalandos, és az a plébánia valahogyan is kalandos, sokféle szempontból. Olyan különböző kihívások vannak itt, hogy hogyan lehetne is igazából megszólítani itt ennyi embereket. Nagy konkurenciunk van, mert ezért nem kevés templom van is. Közelében, az bizony picit mondom, de az igaz, hogy a városban az mindig úgy van, hogy az emberek oda mennek, nem biztos, hogy ahol a legközelebb, hanem ahova a legjobban tetszik. Hát világos fontos, hogy mindig tapláljanak az, ami a legfontosabb, szóval találkozhassanak a Jézussal. Viszont sokszor lehet látni itt olyan, lehetne úgymond fogalmazni egyfajta nyomorúságot. Nem gondolok arra, hogy hát egyik vagy a másik ház úgy néz ki, tehát, hogy nincs fejlődítve. Inkább elsősorban ez, amelyet Ferenc pápa fogalmazta, hogy ilyen periférium terület. Körülbelül sok ember tényleg templom szembe látik, de soha nem tette oda alapot. És ez elsősorban ezek után talán, hát Plibán a zsúr is néha gondolkodja arra, hogy hogyan lehetne az megoldani, hogy azon is jöjjenek a templomba, akit nem hétköznapokban látogatnak, vagy vasárnaposan.
Igen, nem egyszerű ez a szituáció. Tényleg sok a templom, ugye itt, ahogy világváros lett egy 100-150 éve Budapest, akkoriban kezdtek el egyre több templomot építeni, és tényleg itt tulajdonképpen a város központ és a külváros határán, most ahol így itt vagyunk, én is emlékszem néhány évvel ezelőtti látogatásom, ugye itt közel van a szívkórház, jártam ide a templom mellé, ugye van itt egy könyvtár, raktár is, illetve liturgikus meg egyházi könyveket lehet itt átvenni, és amikor jöttem ide, én is emlékeztem, hogy bizony itt elég sok furcsa alak megfordul, itt van egy hatalmas nagy park, és mindenféle karitatív tevékenységet itt lehetne végezni, mert bizony ez a külvárosból ide a perifériákról egyre inkább bejövő tömeg hát erősen igényelni. Nem egyszerű helyzet, az biztos. Talán tudnátok akkor így ennek kapcsán arról is beszélni, hogy ezzel kapcsolatban, vagy bármi más ilyesmi dolgotok a kapcsolatban, mik azok a feladatok, amiket itt Budapesten csináltok. Hát ugye nagyjából ráláttam arra, hogy Egerben 2 éven keresztül mit csináltatok, ugye évfolyamtársak voltunk, de hogy itt Budapesten, most már ahogy ugye Vukás említettet, 7 hónapja itt vagytok, hogyan éltek, mit csináltok, hogyan segítitek elő a missziónak az ügyét?
Hát igen, a misszió talán elsősorban az, hogy emberekkel legyünk, adáhol vannak. Azért ki kell mozdulni, így fált közben, amikor emberben van zárva, biztonságos helyzetben van, akkor az el kell hátni néha a plébániát is. Itt a közeljében van is egy olyan misszió, adgentes működik, katolikus misszió, amely elsősorban annak a küldetése, hogy megszólítsák, ami már beszéltünk, ezek az emberek, akik nem szokták járni a templomban. Illetve most a 3 vasárnapon át, a húsvét után fogunk hirdetni Budapesten belül egy néhány futír, olyan forgalmas helyen lehet minket vasárnap találkozni. Fogunk evangelizálni, énekelni, hirdetni az, amit legjobban láttunk és tapasztaltunk a mi életünkben, hogy Jézus Krisztus föltámadt. És ez egy olyan dolog, amely segít minket is, nekünk is, látni elsősorban, hogy Isten van, és cselekszik, és nekünk az is segít, illetve ez a tapasztalatunk is tovább adjunk az embereknek.
Én csak hozzáfűznék, hogy nekem jutott ez a feladat, hogy járok iskolába tanítani. Ez őszinte mondom nem egyszerű feladat, mert református gimnáziumba járok, de vannak ott katolikusok, és nekik hittanórát tartom. De mondhatjuk, hogy ez tényleg missziós terület, mert látszik, hogy ezek a fiatalok egyszerűen nem járnak templomba. Szüleik se, csak keresztények, de csak papíron úgy mondhatom. És tényleg nehezen szólítani őket, mindig ezt próbálok valahogyan nekik hirdetni Jézus Krisztus, de ez nehéz feladat, ez látom. De tényleg most húsvét időben vagyunk, húsvéti időben, és ami Jánek említette, ez ebben a lendületben megyünk terekre vagy utcákra, és 3 alkalommal fogunk ott imádkozni egyház imával, reggeli dicséretet tartani. Ott testvérek általában saját tapasztalatáról beszélnek, hogyan az ők életükben, hogyan feltámad Jézus Krisztus. És például most megragadva alkalmat szeretném is hallgatóinkat meghívni katekizisre, mert Egerben most indulnak el, ott 2. János Pál pápa missziós központban. Ha jól tudom, április 22-én, 19 óra, akkor kezdődik, és ez a hétfőn csütörtök lesz katekizis, és őszinte mondom, hogy hívlak benneteket, mert tényleg ezáltal lehet kicsit jobban látni magunkat, a mi valóságunkat, a mi életünknek értelmét, és szeretettel várunk titeket.
Talán csak látkozom ahhoz a meghíváshoz, mert egyház megyénk belül ezért néhány helyen is, nem csak Egerben, hanem a Sátorája Újhelyen, Miskolcon, Sátorája Újhelyen és Miskolcon most április 8-án indulnak el ezek a katekezések. Miskolcon Minorita templomban, Sátorája Újhelyen, Szent István király plébániánál. Szóval igen, tényleg szeretettel hívunk. Ha valaki még kíváncsi lenne, akkor honlapon devan.hu, ott található egy olyan összefoglalás, és olyan erős meghívás ezekre a katekezésekre. Mi ezért itt is vagyunk, és mehetünk evangelizálni, mert ezen a katekezésen keresztül Isten érintette minket, és sokat segített. Szóval másképp nem tudjuk hát kifejezni az Istennek, mint tovább adni az, amit kaptunk.
Mint apostolok mondhatni ezt, hogy úgy állandóan úton vagytok, és így a missziót csak ugyan abszolút élitek, hogy így mondjam. Vukás, te ugye hazabeszéltél elég erősen, mert neked a közösséged Egerben van.
Igen.
És Ján, te pedig amúgy itt vagy Budapesten közösségben? Segíts!
Ebben az időszakban igen, mivel alapvetően Magyarországon Miskolcon járok közösségben, ezért nem annyira közül Budapesthoz.
De most akkor
itt. Ezért most igen, így a Plébánián is lehetőségem van a közösségbe járni, inkább most itt vagyok a közösségben is.
Hát ugye az utazás nyilván az így hozzátartozik a misszióhoz, meg a csoporthoz tartozáshoz. Ugye említettem a bevezetőben, hogy ilyenkor hazamehetnek a kispapok, ugye utaznak, neósok közül talán ti laktok a legközelebb, bár azért nektek is több órát vesz igénybe, hogyha hazamentek, hogy így mondjam. Mentek-e most Lengyelországba, vagy máskorra van időzítve az otthoniak meglátogatása?
Legközelebb, ha leszámítjuk magyarokat, mert a szemináriumunkban vannak magyarok, azért ők a legközelebb laknak. De igen, én hálás vagyok, mert általában kétszer, háromszor évente mehetek haza. Utoljára karácsonykor voltam, egy hétig. Most nem mentem, de hétfőn megyek egy hétre, most húsvétkor.
Igen, én mivel a priványások terendi válogán, karácsonykor voltam otthon, a 24-én is végére át tudtam ünnepelni családommal, amely az is nagy szívélmény volt nekem, mert utolsó pár években nem mindig volt lehetséges. Igen, hát az utazás, igen, Mihály is, hát úgy tűnik a célképen, hogy nem messze, sajnos ezért, mert vannak hegyek közöttünk, és ez jó, hogy másik határ, az amiatt is az utazás olyan, hogy összehasonlítva, hát vízből az picit mondtam, de ezek a fiúk, akik Amerikába utaznak nyáron, hát nekem néha haza kell menni 12 órán át, de hát örömmel mindig ember megy haza, és ott pihen, akkor mindig nagyobb örömmel is megy vissza.
Ugye Poznan és Varsó, ha jól emlékszem a városaitok.
Nem, Poznan és Krakó.
Krakó, bocsánat.
Azért nekem sokkal közelebb tényleg. Busszal én 6,5 órát megyek.
Most a felvétel napján hallhattuk az evangéliumot az Emmauszi tanítványokról. Van-e a ti számotokra olyan evangéliumi vagy szentírási részlet, amely lángra lobbantja a szíveteket, ami serkenti a missziós buzgóságot így húsvét után, ugye úgy, mint ezeknek az Emmauszi tanítványoknak?
Ha már említettél mai evangéliumot, akkor én említem mai Szentleckét, mert tényleg, amikor reggel voltam Szentmisén, és hallottam ez a Szentleckét, akkor nagyon érintett engem, mert emlékszünk, hogy Péter és János mennek templomba imádkozni, ott volt egy béna koldus, és olamizsnát kért tőlük, és Péter mit válaszolt neki? Mondta, hogy aranyom nincs, ezüstöm nincs, de amim van, ezt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. És nekem ez nagyon fontos mondat, mert látom, hogyan Péter tényleg feltámadt Krisztusban hit. Az a hit érinted engem, hogy hitte abba, Szent Péter hitte abba, hogy feltámadt Jézus Krisztus mindenre képes, hogy neki van hatalma minden fölött, és ez érintett, hogy én kérjek Istentől, kérjem ilyen hitet, hogy tudják úgy hinni, és ezt továbbadni az embereknek, mert ez a Jézus Krisztus missziós parancsa minden kereszténynek szól, és ez a küldetésünk, hogy Jézus Krisztusról beszéljük többieknek, mert ez a akarata, hogy minden ember ismerje meg Jézust, és ez nekem fontos mai napon.
Hát igen, a Szent Pál mindig kiáltotta, hogy jaj, nekem, ha nem hirdetnék az evangéliumot, és valahogyan ezt a felhívást én is érzem néha erősebb, főleg amikor egy ilyen időben vagyok, időszakban vagyok, amikor nincs kifogásom, mert tényleg most emberek közül vagyok, a szeminárium, illetve ez picit olyan, hogy hát nem vagyunk itt teljesen bezárva, mert nem erről van szó, de úgy talán ez a közvetlen lehetőség az evangelizációra talán picit kevesebb van. Itt viszont fordítva, ez az igazság, hogy talán ahhoz, hogy az ember misszionárius legyen, ezért nem kell Afrikába menni, hanem elég is a szomszédokhoz néha bekopogni. Ami viszont ugye a legnehezebb is, az is tapasztalom, hogy ugye a szomszédben, odahol hát hétköznapi élet van, ahol éppen vagyunk, ott misszionáriusnak lenni talán többször nehezebb. De illetve gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy mindenki érezze ezt a meghívást az evangelizációra, akár pap, nem pap, kispap, úgy lehetne mondani átlagos ember, akár Pista bácsi, akár Mári néni, akár nem tudom, hogy 15 éves vagy 99 teljesen mindegy, mert mindenki meg van hívva az evangelizációra, és ez nagyon fontos továbbadni az, amit mi kapjunk az egyházban, mert igazából egyház ezért létezik, hogy evangelizáljon, és ezért mindenki meg van hívva az evangelizációra, nem csak azok, akik az a idézőjelben, mert ez nem igaz szerintem, profi módon foglalkoznak, mert ilyen nincs, az evangelizáció az vízi, aki továbbítja az Isten úrvét, és ez a legjobb evangelizáció mindig, szóval ez az időszág, ami most van, talán jobban minket buzdít ahhoz, hogy evangelizáljuk.
Kívánom, hogy ez az evangelizáció csak ugyanolyan legyen számotokra is, amivel meg tudjátok hívni az embereket, akik távol vannak, hogy lángra lobbantsátok az ő szívükben is azt a szeretetet, ami a feltámadás után az apostolokban meggyulladt, az emmauszi tanítványokban. Hajrá, fiúk, nyomjátok, és várunk vissza titeket majd az Egri Egyház megyébe.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Műsorunk végén megköszönjük hallgatóink figyelmét. Észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a gaudete.egf@gmail.com címre, valamint várjuk észrevételeiket, meglátásaikat az Egri Szeminárium Facebook oldalán. Mai alkalommal az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium gyakorlatán lévő kispapjai, Ulrich Lukás Bernárd és Ján Priska Marek voltak műsorunk vendégei. Adásunk visszahallgatható a szentistvánrádió.hu per hallgatás oldalon. A szerkesztő kollégák nevében is köszönjük figyelmüket. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most elhangzott műsorunkat szombaton 14:05-től megismételjük.